Ennek a mai délelőttnek, az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy az egyház célja. Manapság nagy divatja van annak, hogy erről beszéljünk, mi az egyháznak a célja, és úgy gondolom, hogy nem is lényegtelen dolog az, hogy megfogalmazzuk azt, hogy miért van Istennek népe. Mi annak a célja, hogy Isten létrehozott egy népet, mi annak a helyi közösségnek a célja, amelyet Isten népének nevezünk. Nagyon fontos az valóban, hogy Isten népe céltudatos nép legyen, tudja, hogy merre kell haladnia, mert akkor nem fog eltévedni. Tudja, hogy mi az a cél, amit el kell, hogy érjen. Azonban nagyon fontos az, hogy ezt a célt helyesen határozzuk meg. Tudjuk azt, hogy hova akarunk elérni, és azért nagyon fontos, hogy helyesen határozzuk meg ezt a célt, mert hogyha ez a céltudatosság bennünk kialakul, bennünk megszilárdul, megerősödik, és ha ezt jól csináljuk, akkor minden mást ennek a célnak fogunk alárendelni. Minden mást ennek a célnak rendelünk alá. És hogyha valami mást jelölünk meg célnak, mint ami a valódi célja Isten egyházának, népének, akkor ennek a célnak fogjuk alárendelni az igazi célt is. Ennek fogjuk alárendelni azt is, aminek alá kellene rendelni a többit. Sokszor hallhatjuk azt a nagyon velős, praktikus kifejezést, hogy a gyülekezet azokért van, akik még nem tartoznak bele. Én nem tudok ezzel teljesen azonosulni, bár értem, hogy mit akart kifejezni az, aki ezt kitalálta, és én is egyetértek, hogy van egy ilyen nagyon fontos feladata Isten népének, a helyi gyülekezetnek, de a gyülekezet elsőrenden nem azért van, akik még nem tartoznak oda. Hogyha a gyülekezet azt tekinti céljának, hogy missziózzon, akkor a missziónak alá fogja rendelni Jézus Krisztust. És ez baj, ez így nem jó, ez így nem helyes. Pál apostolnak azért olvastam fel ezt a hitvallását, mert ebbe benne van a cél. Hogy mi az ő személyes célja, mi a gyülekezetnek a célja, a filippi gyülekezetnek mi kell legyen a célja, ezt ő itt megfogalmazta. És a 23. versben adja ezt elénk, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Mindennél jobb. A házasságnál, az ébredésnél, a gazdagságnál, a boldogságnál, a gyülekezet fejlődésénél, hitbeli erősödésnél, tanításoknál, jeleknél, csodáknál, mindennél jobb Jézus Krisztussal lenni. És az egyháznak ez a célja nem egy valami, hanem valaki. Egy személy a célja az Isten népének. Jézus Krisztus a cél. Ő hozzá kell elérkezni. Ezt jelölte ki Isten annak, hogy őt helyezzük a szemeink elé, ő legyen, akire feltekintünk, és ahogyan azok a napkeleti bölcsek követték a csillagot, és az elvezette őket Betlehemig, ugyanúgy kell nekünk Jézus Krisztusra, mint életünk csillagára felnézni, ezt a hívő szemei elől nem rejti el semmi. Próbál az ördög pipiskedni, hogy elérjen addig, hogy takarja az urat, de nem tud addig pipiskedni. Mert az ördög túl kicsi ahhoz, hogy eltakarja Jézust. És Jézus elég nagy ahhoz, hogy fent ragyogjon előttünk minden körülmények között. Rá tekintünk erre, és elindulunk az ő irányába. Ez a cél. Ennek a célnak rendel alá Isten gyermeke és Isten népe mindent. Ennek a célnak rendeli alá a missziót. Ennek a célnak rendeli alá önmagát. Ennek a célnak rendeli alá a képességeit, a tudományát, a gondolatait, az érzéseit, a pénztárcáját, a fizetését, a lehetőségeit, a gyülekezetét, a családját, a nemi életét, minden apróságot és minden nagy dolgot egyetlen célnak vett alá, hogy megérkezhessek Jézus Krisztushoz, mert imádom őt. Nem a missziót imádom, nem az ébredést imádom, nem a gyülekezetet imádom, nem a feleségemet, vagy a férjemet, vagy a gyerekeimet imádom, hanem egyetlen cél van előttem. Ezt Isten jelölte ki a számomra. és nekem ebbe a célba kell haladjak, és ebbe a célba kell, hogy megérkezzek. És ennek a célnak vetek alá minden egyebet. Olyan csodálatosan tükröződik ez a céltudatosság Pál apostolnak a szavaiban, soraiban. Azért választottam ezt az alapigét, mert számomra nagyon kedves az a hódolat, az a tisztelet, az az imádat, ahogyan Pál apostol beszél az Úr Jézus Krisztusról ezekben az ige versekben. Úgy gondolom azonban, hogy amíg a testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. És mégis a hívő szív már vágyakozik az Urához, de tapasztalja azt a sajnálatos tényt, hogy még távol van tőle. Van egy ilyen kettősség. Azt szoktam mondani, biblikus kép ez, hogy az egyház Jézus Krisztusnak a mennyasszonya. Na, a mennyasszony az már tudja, hogy kihez tartozik, de még nem tartozik ahhoz, akihez tudja, hogy tartozik. Tehát már nem fog másfelé kandikálni, keresgélni, már tudja azt, hogy ki lesz a férje, de még nem a férje, még nem kelhetnek egybe. Egy ilyen sevelet, se nélküled állapot, egy kicsit nehéz állapot, hát akik voltak már jegyesek, azok tudják, hogy hát már olyan jó lenne összeköltözni, együtt tervezni, együtt élni, együtt imádkozni, együtt boldogulni, együtt szomorkodni, már szeretném, vágyok rá, ezt várom régóta, tudom is, hogy kivel, de még nem szabad, még nem lehet. Még itthon apukához, anyukához kell hazajönni, még nem mehetek. Nem egy könnyű helyzet ez. Az Úr Jézus egy hosszú jegyességet adott az ő mennyasszonyának. Sokáig kell, hogy várjunk ő rá. Nehéz ez, hogy még nem vagyunk igazán az Úréi, amíg testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Megérkezett már a kérés, a felkérés, a megkérés, és igent is mondtunk, de főleg én még nem jött el értünk. És ennek van egy fájdalma, küzdelme, de mit csinál egy szerelmes mennyasszony? Hát, őriz egy fényképet mondjuk a kedveséről. Gyűjt róla információkat. Felhívja a telefonon. Olykor találkoznak, imádkoznak, ismergetik egymást, beszélgetnek. Kérdezi a rokonait, vagy a testvéreket. Mit tudtok róla? Mit kell róla tudni? Hogy ismerhetném meg jobban? Hát vele foglalkozik, vele van tele a gondolata, mert szerelmes. Hát ez az Úrtól van, hogyha az az Úrnak lángja, akkor jól van. Hát így vannak a hívők is, hogy van ennek a világnak nagyon sok olyan zege, zuga, ahol nagyon távol lehet Istentől sodródni, meg az Úr Jézustól, de én nem azokba a zugokba akarok lenni, hanem olyan helyen akarok lenni, ahol a legközelebb lehetek az én szeretett, imádott, drága megváltómhoz, Jézus Krisztushoz. Testvérek, tudjátok, mi volt Pál apostolnak a szolgálat? Hogy ő bizonyságot tett, utazott, prédikált, prófétált, tanított, megkövezték ezért, gúnyolták, börtönbe vetették, végül kivégezték. Tudjátok, mi volt ez neki? Púp volt a hátára. Púp volt a hátára. Mert roskadott benne, mert szenvedett benne, mert nem volt még az Úrral, hanem testben volt és távol volt az Úrtól. És azt mondja, hogy költöznék már oda, az én esengő várásom szerint, akik vágyva várják a Krisztus megjelenését, azok közé tartozok, alig várt, hogy vigye innen az Úr Jézus már el, erről a nyomorúságnak a helyéről, ebből a földi porsátorból. Nagyon el akart menni, de Isten rátette ezt a púpot, biblikusabban ezt a keresztet az ő vállalra, és azt mondja, hogy hordozzad. És akkor azt mondta, hogy hát én legszívesebben elmennék már innen, de érettetek, még szükségesebb itt maradnom. Én is igyekszem az Urat teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmémmel és minden erőmmel szolgálni. Hát nekem is kereszt a vállaimon, testvérek. Néha legszívesebben ledobnám, ha csak kopogjon az a kereszt. Na, az én vállaimat nyomja, hanem az utca sarát vagy kövét. Mégis Isten rám helyezte. Miért vállalta Pál mégis? Miért vállaltam én mégis? Tudjátok? Azért, mert itt a földön a legközelebb úgy lehetek Jézushoz, ha neki szolgálok. nem lehet közelebb lenni Jézushoz annál, mint amikor neki szolgálok. Van erre két hasonlatom. Hogyha valaki el akar jutni úgy a legközelebb a naphoz, hogy nem repülővel vagy léghajóval, hanem úgy gyalogosan a lábain, akkor úgy juthat a legközelebb a naphoz, hogyha felmászik a Mount Everestnek a tetejére, és kinyújtózik, és azt mondja, én vagyok az az ember, aki a legközelebb van a naphoz. Bár nem érheti el a napot, még így is távol van, de a legközelebb akkor van hozzá, a legmagasabb hegycsúcsnak a tetejére feláll, és jó magasra kinyújtja a kezét. Hát nekünk így kell megtalálni azt a helyet, itt, ezen a földön, ahol Jézushoz a legközelebb vagyok, mert akarok oda menni, mert vágyakozom hozzá. Mert egyszerűen belül éget valami, hogy szeretem, imádom őt, és a legközelebb akarok lenni, ha már távol kell lenni, akkor is a legközelebb akarok lenni hozzá. Ez az a csúcs, ahol közel lehetünk az Úrhoz, azaz ő neki való szolgálat, és az ő népének való szolgálat. Ezt vállalta Pál apostol. Ami bennünket lefele húz a völgybe, a mélybe, az a világ. És a világnak a kérkedése, a világnak a kívánsága, a világnak a szépsége, ez próbálná az, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk a világgal. Erre meg azt a hasonlatot szoktam elmondani, hogy hát én nem vagyok egy nagy táncos ember, a balettot meg különösen nem szeretem, tőlem távol áll az ilyen művészi tánc, de látom, hogy ezek a kis balettosok, pláne a hölgye, hát olyan kis vékonykák, olyan kis könnyűek, ebbe a táncba az a lényeg, hogy minél többet legyél a levegőbe, szinte repüljél, és minél kevesebbet érjél a földhöz. Hát ezért van, hogy a balett táncosok azok nem, mint a brékesek, hogy a földet söprik, hanem éppen csak a lábujjuk legvégével, hogy hogy csinálják, gyerekkoromban próbáltam, mindig belefájdult a lábam hegye, a lábuk úgy legvégével éppen csak érintsék. Ha tehetnék, az egész előadást a levegőbe töltenék. Az lenne a legszebb. Hát de nem tehetik, valahogy hozzá kell érni. Pál is azt mondta, ha tehetném, már ott lennék az Úrral. Érintkeznem kell ezzel a világgal, de ha lehet, csak egy pici ponton akarok érintkezni, mert egyébként ez a világ abszolút nem érdekel. És csak a legkisebb területen, tudjátok, mennyi kell nekünk a világból? Amennyit Isten ad, annyi kell. Az Úr Jézus úgy gondolom ilyen volt, aki csak annyi területet foglalt el a világból, amennyit neki Isten adott. És amikor csak egy egész picike hely maradt neki, ott a Golgota keresztjén, csak akkor a keresztmetszettel támaszkodott a földre, ami az ő keresztjének a hosszabbik rúdja, keresztmetszete volt, akkor érintkezett legkevésbé ezzel a földdel. És akkor adta át teljesen magának az atyának, aki elhagyta őt a bűneinkért, de akkor csak a legkisebb ponton érintkezett. Hát, akik szeretik őt, és odavágynak, ahol ő van, felveszik a maguk keresztjét. És ott van a legkisebb keresztmetszet érintkezési pont ezzel a világgal, ennek a hiúságával, szépségével, és ott vagyok a legközelebb Istenhez. És ha ezt a két hasonlatot összeadjuk, akkor szinte egy extrém dolog jön ki, hogy a Mount Everest tetején pipiskedek, és éppen csak érintem a hegytetőt, és úgy nyúlok ki az Úr felé. Amikor szolgálok, akkor van így. Amikor az Urat szolgálom, amikor vállalom azt, amit rám bízott, akkor tudok a legmagasabbra törni, ha már távol is vagyok tőle, de a legközelebb mégis így. És akik igazán szeretik az Urat, akiknek igazán sok bocsáttatott meg, akik igazán átélték a megváltásnak azt a megrázó élményét, örömét, a kegyelemnek a kiáradását, Krisztus szeretetének a gazdagságát. Azok nem a völgyekbe fognak császkálni, kóborolni, hanem azok ott a hegytetőn pipiskednek, és szolgálják az Urat, mert akkor van Jézus Krisztus a legközelebb hozzájuk. Nekem van egy nem közvetlen szomszédom, de utcaszomszédom, aki Jehova tanúja, és hát próbáltuk már egymást így megfőzni, nem sok sikerrel, de nagyon örülök annak, hogy tudtam kultúráltan vitázni vele, és tiszteljük egymást kölcsönösen. És egyszer próbált így, közösen szoktunk néha dolgozgatni, fát vágtunk, és mondja nekem, hogy tudod Lajos, majd nekem lesz itt Szekhalmon egy csodaszép házam, amikor majd jön az a mennyei paradicsom, amit a Földön, nem tudom, hogy képzelik pontosan, az az új világ, amikor megalakul. És akkor mondtam neki, Endre, nézd körül most, látod ezeket a házakat, egyik csúnyább, a másik szebb, egyik ember gazdag, aki benne lakik, a másik szegényebb. Tudod, nekem ez az egész, nekem annyit ér, hogy ha az Úr Jézus engem hív, én húzok innen el. Vágyok innen el, engem nem érdekel, hogy szép ház vagy csúnya ház, mit foglalkozom, én tudod miért vagyok itt? Na azokért, akik ezekben a házakban laknak, még azért vagyok itt. Hogy nekik szolgáljam a Krisztust, nekik hirdessem a Krisztust, mert szeretem az én Uramat, és szeretem ezeket a mindenféle bűnnel terhelt embereket, szeretem őket, és hirdetem nekik. De ahogy az Úr megjelenik, én tűnök innen el, és én nem fog nekem a szívem megdobbanni, hogy itt kell ezeket a dolgokat hagyjam. Hát azt hiszem, hogy akiben ez ég, ez lángol, az egy céltudatos keresztény életet tud élni. Nem egy dolog, más dolog, valami az a cél, amit nekünk el kell érni, hanem Jézus Krisztus. A szolgálatnak nem vetjük alá Jézus Krisztust, mert én azt a fenyegető helyzetet látom ma Isten népe között, szerte az országban, talán szerte a világban, hogy az a olyan célt állítanak maguk elé, amit Isten nem állított elé. És ennek a célnak vetik alá az Úr Jézus Krisztust, mert ami a cél, én azt fogom imádni, és azt fogom szolgálni, és az iránt leszek elkötelezett. És ezért van ma Magyarországon nagyon sok helyet misszió Isten, Jézus Krisztus helyett. A misszió az Isten, mert őt imádják, a missziót szolgálják, az ébredést imádják, az ébredést szolgálják, de nekünk nem ezt kell imádni. És egy hamis bálvány, egy utálatosság van a gyülekezetek előtt, azok előtt hajbókolnak. Ez nem jó dolog, testvére. Jézus Krisztus van előttünk. És hogyha üldöznek ezért a Krisztusért, nem ébredés van, üldözés van, akkor áldott legyen az Úr Jézus Krisztus neve örökké. A szó szerinti kereszten is, a bitófa alatt is. A giotin alatt is. Áldott legyen Jézus. Ha ébredés van, és jönnek az emberek, és tódulnak be, nem férnek be az imaházba, áldott legyen az Úr neve akkor is. Mit foglalkozunk mi azzal, hogy mivel jár ez? Amiket nem az érdekel, mi történik itt a Földön, hanem az érdekel, hogy mi történik ott a mennyben. És a mi szemeink ott vannak, és az a csillag ugyanúgy ragyog a bitófa alatt is, meg ugyanúgy ragyog a szószéken is. Ugyanúgy őt imádom, és nincs benne változás. Az, hogy mit munkál itt a Földön, és engem beállít abba a szolgálatba, azért is áldott legyen az ő neve. De ha befellegzik egy ébredés, vagy véget ér, vagy valaki visszaesik a világba, mi nem fogunk kétségbe esni. Mert mi Krisztusban bizakodunk. Mert mi őt imádjuk. Nem megtérőket, nem ébredést, nem szenvedést, nem missziót, hanem Jézus Krisztust. Nézzük azért most mégis, hogyha már a célt meghatároztuk, mivel azt mondtuk, hogy a legközelebb úgy lehetünk az Úr Jézusnak, hogy szolgálunk neki, miben áll a hívőknek a szolgálata? Azért beszéljük erről is. Derítsen az Úr fényt erre is. Mit kell nekünk végezni? Mi a feladatunk itt? Na, itt már meg lehet említeni a missziót. Van egy ilyen feladatunk, nem cél, feladat. De nem ezzel kezdjük. Ez nekem a végén van. Mi a feladatunk? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni legtömörebben? Sokféleképpen lehet. Én úgy fogalmazom meg, hogy az egyháznak, a helyi gyülekezetnek, a miskolci gyülekezetnek is az a feladata, hogy Jézus Krisztust dicsőítse. Ő dicsőítse. Az efezusi levélnek, Filippi előtt egy levéllel van, az első részében, ott azt olvassuk, hogy elválasztott minket az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Tehát Jézus Krisztusnak a dicsőítésére. Erre választott el bennünket, nem célként, hanem feladatként ezt bízta ránk. Ezt kell itt csináljuk. Hát mit jelent ez a dicsőítés? Elővegyük a hegedűket vagy a dobokat, és kezdjünk egy hangos vagy egy halk énekbe, vagy sírjunk, vagy nevessünk, vagy mit jelent a dicsőítés? Hát, én úgy gondolom, hogy a dicsőítés az kapcsolatban van a fénnyel. A Szentírásban többször találkozunk ezzel, csak egy példát szeretnék említeni. Az 1 Korintus 15-ben olvassuk, hogy a csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Az egyiknek más a dicsősége, a másiknak megint más a dicsősége. Hát a fénye! A fényességgel egy rokon értelmű szó a dicsőség. A másik, hogy ennek a görög szónak, ami dicsőséggel fordítunk, annak van egy gyöke, egy gyökere, amely azt jelenti, hogy vél, gondol. Tehát valahogyan gondolkodik, valamilyen véleménye van, valahogyan vélekedik. Az értelemnek egyfajta tevékenysége. Hogy jön össze a fény, hogy jön össze a dicsőítés, meg hogy jön össze a vélekedés, a gondolkodás? Na ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor magyaráz egy tanár a diákoknak, hát azok csak pislognak, egy kukkot nem értenek a matekból. A tanárnéni összeszedi magát, és elkezdi más oldalról magyarázni. És akkor levezeti a képletet, így már érthető gyerekek? És akkor a fejükre csapnak, és azt mondják, hát így már világos, ugye világos, megvilágosodott, érthetővé vált a számomra. Na a dicsőítés azt jelenti, hogy érthetővé teszem azt, ami egyébként nem érthető. Megdicsőítem, reflektorfénybe állítom, és azt mondom, figyeljetek oda! Meg fogom nektek magyarázni, hogy mit jelent. A Jézus Krisztus megdicsőítése azt jelenti, hogy világossá, érthetővé teszem Jézus Krisztus azok előtt, azok számára, akik előtt ez nem világos. Milyen területei vannak a Jézus Krisztus dicsőítésének? Azt hiszem, hogy az első olyan terület, ahol nekünk meg kell dicsőítenünk Jézus Krisztust, ami megváltónkat, az a mi mennyei atyánk. Nem azért, mert a mennyei atya nem érti, hogy ki az Úr Jézus, hanem azért, hogy mi a mennyei atya előtt megvilágítsuk azt, hogy mennyei atyánk, akik most jövünk eléd, akik most itt imádkozunk, akik itt bánjuk a bűneinket, akik örvendezünk te előtted, akik járulunk oda a te kegyelmi királyi trónodhoz, akik itt vagyunk előtted, kérünk téged, értsd meg, hogy mi nem a magunk érdemében, nem azért, mert egy pap, vagy lelkipásztor, vagy elöljáró megáldott minket, vagy imádkozott értünk, vagy mert bemerítkeztünk, és van szép emléklapunk erről. Nem, hanem Jézus áldozatáért vagyunk itt, kérünk, értsd meg ezt, mennyei atyánk, és ezért fogadj magadhoz. Ez az úrvacsora. Jövök hozzád, Uram, de nem csak úgy, hanem Jézus nevében, Jézus áldozatáért, az ő véres golgotai áldozata árán vagyok most itt, és kérlek, fogadj el ezért. Mert az atya leszűri a hozzáérkezőket. És lesznek olyanok, akik előtt bezárja az ajtót. És azok zörgetnek. És azok majd mondják, hát Uram! Uram, Uram! Kopogtatnak. Hát nem a te nevedben űztük az ördögöket, nem a te utcáidon, nem te a mi utcáinkban jártál, hát nem találkoztunk veled, nem épültünk az ige hirdetésed által, nem prédikáltuk a te beszédedet, hát nyisd meg az ajtót! Akkor azt mondja nekik az Úr Jézus, nem ismerlek benneteket. És az atya nem fogja megnyitni az ajtót. Hiába a vallásos cselekedetek, hiába Jézus nevének a felvétel az ajkunkra nem hagyja büntetés nélkül, aki hiába veszi az ajkára. Mert előbb a szívedbe kell venni. Aztán beszélhetsz róla. Aztán imádkozhatsz az ő nevében. Aztán járulhatsz az atyához az ő nevében. De ha nem az ő nevében járulsz, becsukódik az ajtó. Nincs más út. Én vagyok az út. Az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Nincs más lehetőség. El szoktam ezzel kapcsolatban mondani egy bibliai hasonlatot. Amikor meghirdette Isten a páskát, akkor azt mondta a népnek, hogy minden egyes zsidó család öljön le egy bárányt, ha nem tudják megenni, akkor fogjanak össze a szomszédok, öljék le a páskabárányt, és a vérével hintsék meg az ajtófélfát, mert jönni fog majd a pusztító angyal, és bemegy minden házba, és ahol nincs ott a vér, azokat meg fogja ott az elsőszülötteket ölni. Ez lesz a tizedik, a legkeményebb csapás, ez így lesz, figyeljetek az én szavamra, és engedelmeskedjetek. Voltak olyan jóravaló egyiptomiak, tisztes családapák, becsületes munkások, aranyos, kedves, szeretnivaló, drága egyiptomi barátaink, akik nem értették, vagy fityet hánytak az egészre. Nem került el őket a pusztító, mert nem volt ott a vér az ajtó. Isten nem azt nézi, hogy mennyi jót tett az az ember, hogy hány gyereket nevelt, mennyi adományt osztott, hány árvának tömte be a száját, amikor éhesek voltak, mennyire volt kedves a munkatársaival, vagy udvarias, vagy ilyen vagy olyan jó ember volt, ezt nem figyeli Isten angyala. Isten öldöklő angyala a vért figyeli. Ott van-e a báránynak a vére, és ha nincs ott, bemegy és öldököl. És ez így lesz az utolsó ítéletnél is. És lehet, hogy voltak olyan hitetlen, csibész, gazemberek a zsidók között, akik lehet naplopók voltak, részegesek voltak, gonoszok voltak, gyötörték a családjukat, kibírhatatlanok voltak, a munkatársaiknak keresztbe tettek, a saját hasznukat keresték, saját meggazdagodásukra törtek, de komolyan vették a figyelmeztetést. És az öldöklő angyal nem azt mondta, Uram, igaz, itt van a vér az ajtó félfán, de ide azért csak bemegyek. Hát ezt nem hagyhatjuk ki, hát most az ítélet napján nem kerülhetem el ezt a házat, hát ez egy gonosz zsidó ember, hát ide be kell menjek és itt ítélni kell. De Isten parancs volt ennek az angyalnak, ahol vér van, ne menj be oda. És így lesz az utolsó ítéletkor is. Akin ott van a Jézus vére, ha olyan gazember is, mint én vagyok, meg fog menekülni azért. És én nem járulhatok máshogy, értsétek meg, nem járulhatunk máshogy az Isten színe elé. Nem állhatunk meg előtte másképpen. Csak egyetlen egy lehetőségünk van. Nem az, ha elhagyjuk a bűneinket. El kell hagyni, de nem ezért jelenünk meg Isten előtt. Hanem azért, mert meg vagyok mosva az én drága megváltómnak a vérében, amely drágább, mint az arany meg az ezüst, és tisztább és jobbat beszél, mint az Ábel vére. És rajtam van ez a vér. És bűnös vagyok, Uram, de fogadj el engem ezért a vérért. És bocsáss meg nekem. És engedj oda magadhoz. És megdicsőítjük az Atya előtt a Krisztus ezáltal. És a Krisztus neve felragyog. És az Atya gyönyörködik. És mi is gyönyörködünk ebben a fiúban. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködök. És hangzik az egyház részéről, igen, Uram, ez a te szeretett fiad, akiben mi is gyönyörködünk. Hát ez történik úrvacsorakor, ilyen találkozás Istennel. Mert ha csak eszünk meg iszunk, akkor abból semmi hasznunk. Meg kell dicsőítsük az Úr Jézusnak a nevét, nem csak az Atya előtt, hanem az ördög előtt is. A sátáni hatalmak előtt is. Van nekünk egy komoly ellenségünk. Erős, fegyveres. Rá fog törni Isten minden gyermekére. Valakire erőszakosan, nyíltan, kemény támadásokkal, valakit majd édesget, mint Évát a kígyó, majd próbálott családmódon közeledni, vagy egyik alkalommal így, a másik alkalommal úgy, de hogy jön, az biztos. Ez biztos. Ha el is távozik, akkor csak egy időre távozik, és jönni fog megint. Jönni fog ma is. Nem fog elmenni sehogy se. Csak egy módon fog elmenni. Én a Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Meg vagyok mosva az ő vérével. Nincsen te benned semmi. Távozz tőlem, sátán. Erre el fog menni. Ha egy kis csecsemő mondja ezt, akkor is el fog menni. Mert fél. Mert aki legyőzte, az az egyetlen egy, Jézus Krisztus, az bennem van. És nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. és nem lehet szentelt vizet locsolva, meg fakeresztet emelgetve, meg mit tudom én, milyen papi áldásokkal, vagy módszerekkel, nem lehet elűzni az ördögöt. Abba a füstbe is, amit lengetnek az ilyen-olyan papok, csak elbújik az ördög. Nem lehet ezzel kiűzni. Egy dologgal lehet kiűzni, Jézus Krisztusnak a nevével. Megdicsőítem Jézus nevét. Magam elé tolom. Neked vele van dolgod. Vele van dolgod. Ő vele kell, hogy szembesüljél. Jézussal, és ő az én páncélom. Én egyszer találkoztam életemben egy megszállott emberrel. És én rám tört a szavaival. És többféle dolgot mondott, azokat nem sorolom, csak a legkeményebb volt benne egy olyan is, aki azt mondta, hogy látom a médiumokat, ott ülnek melletted a médiumokat, és fogják a kezedet, és meg fognak ölni. Úgy, mint egy filmben, egy horrorfilmben úgy röhögött rám, a nagy kidüllett szemeivel, meg a félelmetes hangjával, ez én soha olyat nem tapasztaltam addig, nem vagyok ebben a nagy legény, csak egyet tudtam, hogy ez hazugság. Testvérek, egy furcsa helyzet volt, de nem ijedtem meg. Isten kegyelméből nem féltem egy kicsit se, hanem válaszoltam. Nem halok meg, hanem élek. Mert Jézus engem megváltott. És nincs semmiféle jogod ahhoz, hogy engem halottnak nevez, hogy megöljél, mert én Krisztusban új életet nyertem. Na akkor váltott, más dolgot mondott. De megint visszatért. Megint kezdte ezzel, ott vannak a médiumok, meg fognak ölni. Családodat is kivégzik, a gyerekeidet. Nem végzik ki, mert Jézus őrzi őket. Ő a mi urunk és fejedelmünk, királyunk, és elparancsolt téged onnan. Nincs semmi részed ebből a dologból. Mindig meghirdettem neki. Nem voltam nagy legény, csak így meghirdettem neki. Tudjátok, bebújtam a páncél mögé, és ott kuporogtam. Lehet, hogy ki kellett volna űzni, de nem tudtam kiűzni. Hát, ha ez vereség, akkor vereséget szenvedtem. Bebújtam a pajzs mögé, és nem haltam meg. Nincsenek médiumok, nem fogja senki a kezemet. Jézus fogja a kezemet és vezet. Családom is jó egészségnek örvend. Mind a 9 gyerek, a 10. most fog születni. Az is jól van. Köszöni szépen. Tehát a médiumok elmehettek, és Jézus megérkezhetett. Mert megdicsőítettem az ő drága nevét. És lehet, ha ezt nem teszem, ő ugrik rám, vagy ki tudja, mi történik velem, nem is akarok ebbe belegondolni, mert ez nem az én utam. De felragyogtattam előtte az én drága megváltómat. Csak úgy egyszerűen, van ügyefogyottan, ahogy én azt tudtam. Elég volt. Van egy nagyon-nagyon fontos feladatunk, amiről nem szabad elfeledkezni, és amit én a misszió elé helyezek. Mert fontosabb annál. Ez pedig az a szolgálata Isten népének, hogy megdicsőítsük a Jézus Krisztusnak a nevét egymás előtt. Egymás előtt. Én előttetek, ti meg én előttem. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgálat. Ha ez nem történik meg így, ha nem dicsőítjük meg a Krisztust az Atya előtt, és nem tudunk oda járulni, ha nem dicsőítjük meg az ördög előtt az Úr Jézus Krisztust, és nem tudjuk elűzni, akkor nem lehet egészséges gyülekezeti életet élni. De ha nem dicsőítjük meg a gyülekezetben, a testvérek előtt a Krisztust, akkor nem lehet missziót folytatni. El lehet azt felejteni, hogy ebbe a gyülekezetbe emberek akarnak majd bejönni. Nekünk először egymást kell építenünk azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amink van. Az egyik testvér azzal tudja megdicsőíteni az Úr Jézust a gyülekezetben, hogy adakozik. A másik testvér azzal tudja megdicsőíteni az Úr Jézus Krisztust, hogy imádkozik. Nem is tudják a testvérek, nem hangoztatja, nem híres erről, csak az Úr előtt híres, az Úr hőse, otthon bőjtől imádkozik, Uram, adjad, hogy a mai igehirdetés, a következő evangelizáció, a mostani Biblia óra, a házi csoport holnap legyen te tőled megáldva, fegyverezd le a hatalmasságokat, jelenj meg a te világosságoddal, adj Uram értelmet annak, aki hirdeti, annak, aki hallgatja, könyörgök Uram, hallgass meg! És kivívják a szabadságát Isten népének! Hát az ilyen imádkozókra nagy szükség van, testvére! Azok nem állnak a szószékre, névtelen hősök! Vannak olyanok, akik tanítanak, vannak olyanok, akik profétálnak, vannak olyanok, akik a számítógéppel felveszik az egyei hirdetést és lemásolják CD-re. Vannak olyanok, akik gépkocsit vesznek, és azt mondják, nagyobbat veszek, hogy a testvérek minél többen beférjenek, és el tudjam őket vinni az ige hirdetésekre, meg a gyülekezetbe. Vannak, akik gyerekekkel foglalkoznak, vannak, akik ruhákat osztanak, vannak, akik élelmiszerről gondoskodnak. Mindenfélék vannak, testvérek. Hogyha közeledünk némely városok, falvak felé, akkor lehet azt látni már messziről, hogy némely gyülekezetek, önkormányzatok úgy teszik egy kicsit nevesebbé, emlékezetessé a városukat, a falvukat, hogy a magas templom tornyok megvilágítják. Ilyen nagy reflektorokat szerelnek fel a villanypóznákra, vagy láttam már a földön is, vagy emelvényen, ezek a hatalmas nagy reflektorok éjszaka bevilágítják, és akkor ha valaki utazik a város mellett 10-20 kilométerre is ellátszik az a nagy torony. Látják, hogy ott van egy templom. És ezeket a tornyokat nem csak egy oldalról szokták megvilágítani, hanem ahol tehetik, mind a négy oldalról. Vagy legalább három oldalról, ha a templomhajó el is takarná, de legalább a többi három oldalról megvilágítják, és így messziről feltűnik. Ha valaki csak az egyik oldalról világítja meg, akkor csak az egy oldalú lesz az a dolog. Ha mi Krisztust egyik oldalról világítjuk meg, testvérek, mert az én lámpámat, azt Isten letette egy helyre, igyekszem most is ebben az órában bekapcsolni, és rávilágítani az én Uramra. Érthetővé tenni, világossá tenni, dicsőíteni őt, ebben az ige hirdetésben is. De mit ér az én kis lámpácskám, mert csak egy oldalú lesz akkor. Szükség van a másikra, a te szolgálatodra is szükség van, hogy te is megdicsőítsd a Krisztust azzal a kegyelmi ajándékkal, amit neked adott. És így áll össze a kép. Mindenki megvilágítja a maga kis lámpájával, és így fog összeállni a kép, és így valósul meg az, amit Pál így fogalmazott meg, hogy még nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Hogy te is megjeleníted azt a színt, te is bekapcsolod a kis lámpádat, meg te is, és teljes a kép. Egy helyi gyülekezet, ha minden tagjában így világít rá Krisztusra, és így dicsőíti meg, akkor teljes lesz a kép. De az egyik lámpácska kialszik, akkor már nem lesz teljes a kép. A többiek világíthatnak erejük szakadtái, az ő oldalukból nem tudják a hátsó részt megvilágítani. De Krisztus nekünk teljes dicsőségében körbe kell, hogy ragyogjuk, és egymás előtt megvilágítanunk, és akkor testvérek, én nem fogom tudni az Úr Jézusnak azokat az oldalait, azokat a titkait megismerni, mert az ő személye egy nagyon mély titok. Nem fogom tudni, ha csak én bogarászom, még ha görög Bibliát, vagy bármilyen tudományos dolgokat, vagy kijelentéseket kapok. Mert nekem csak egyik oldalról adatott ez. És szükségem van arra, hogy a többi oldalról is megadassék. Amikor Józsué a néppel együtt bement a Jordánon keresztül Kánaánba, akkor Isten adott neki egy rendelkezést. Szedjetek fel köveket a folyónak a kiszáradt medréből, elmentek a következő állomáshelyre, Gilgálba, és ott építsétek fel ezt a követ. 12 kőre volt szükség, mert 12 törzs volt Izrael népe között. Nem azt mondta Isten, hogy hozzatok 14-et, mert nem bírták volna el. Mert csak egy törzsből egy követ jöhetek. Isten nem fog többet kérni. Ha vannak Miskolcon 80-an, akkor 80 követ kell vinni. Ha Szeghalmon 16-an vannak, akkor 16-ot kell. És mindig úgy lesz teljes a kép, ha mindenki viszi a maga részét. És a 13 kőből épült volna fel az emlékoszlop, azt mondta volna Józsué, én kettőt viszek, csak én vagyok a nép vezetője. Nagyobb akarok lenni, ki akarok tűnni, vagy ki tudja. Azt mondta volna Isten, ez így nem jó. Én azt mondtam, 12. Azt mondták volna, hát azért sok ez nekünk. Az egyik törzs hadd pihenjen, ők a legnagyobb utat tették meg. A Manaszé fele, mert az már letáborozott, azok már, hagyjuk őket, elég, hogy eljönnek velünk a harcba. Azt mondta volna Isten, megszámoltam, 11, egy még hiányzik, menjetek vissza érte. Többet nem kíván az Úr. Kevesebbet nem fogad el. Nekünk egymás előtt testvérek. Ami nekem van, azt át kell adjam nektek. És ami nektek van, azt kérem, hogy adjátok át nekem, mert látni akarom az én Uramat. Akarom, hogy ragyogjon előttem az ő fényessége és az ő dicsősége. Na most már átmentünk a célon, átmentünk az első három legfontosabb feladatunkon, na most már kiengedhetünk, elérkeztünk a misszióhoz. Nagyon-nagyon fontos. De nekem, testvérek, a cél után a feladatok sorában a negyedik. Tehát nálam lemarad ez a dolog. Hát, akik ismernek, azért tudják, hogy igyekszem minél több embernek bizonyságot tenni az én drága megváltómról. Megdicsőíteni Jézus Krisztus nevét a nem hívők előtt is. Igyekszem arra, hogy megtérjenek, hogy megismerjék, mert nagyon sokan félreismerik az Úr Jézust, ha valami ismeretük egyáltalán van. Hogy megismerjék, hogy kicsoda ő valójában, hogy ő miért érkezett. De akkor is csak a feladatok sorában szerepel negyedik helyen. És ez az összes többi megvan, ha nekem megvan a célom, ha én az atyához a Jézus nevében járulok, és ott lakozom az ő sátorában, az Úr vére alatt befedezve, és hogyha az ördögnek ellenállok az Úr Jézus nevében, és hogyha a testvéreimmel megdicsőítjük a Krisztust, és mindenki épül, és mindenki világosan látja őt, a célt, akkor kimegyek az utcákra, a terekre, a műhelyekbe, a munkahelyekre, az iskolákba, a pokolba is, hogy kiragadjak az oroszlán szájából némelyeket, akiket Isten nekünk ad. És megdicsőítem előttük a Jézus Krisztus nevét, megismertetem velük őt, világossá teszem, igyekszem, és igyekszik Isten népe, meg ti is igyekezzetek, világossá tenni azt, hogy kicsoda ő. És az emberek azt mondják, akkor megkérdezzük, hogy világos, azt meg világos. Hát akkor gyere te is, kövess te is az Urat, és legyél te is az ő gyermeke tanítványa. Testvérek, én úgy gondolom, hogy ezek alapvető dolgok, és nagyon fontos dolgok. Úgy gondolom, hogy ezt nekünk így kell hinni. Így kell a legelső helyre állítani Jézust, és ő a cél. Őhozzá kell nekem eljutni. Amíg nem tudok még őhozzá eljutni, ha még nem jöhet el a báránynak a drága mennyegzője, akkor pedig keresem a legmagasabb pontot. Rugaszkodom el a világtól, és próbálok repülni hozzá, és ez pedig a feladataim végzése közben, a szolgálat végzése közben történhet meg. Hát, ha itt kiengednénk egy kis madarat, hova repülne? Bebújna ide a szószék alá, ilyettébe? Vagy elbújna ott a padok között? Vagy itt a virágba, hogy azt mondja, hogy ő úgyis a fák közé való, ide menekülne? A kis madár itt kopogna, testvérek, itt. A fény felé menne. Még inkább a felső ablakoknál, tán oda is ment egy az éval repedés. Tehát itt kopogna, testvérek. Nem tud kimenni, de mindig ide koppanna, ugye? Menne egy kört, és megint, mint a bogarak is a fénynek koppanna. Hát mi is, testvérek, néha le kell koppanjunk, és Isten lehűt még. Pál apostol is így járt. Úgy mennék már Uram hozzá. És az Úr egy üveget oda tett neki. Nem jöhetsz még. Érettetek, szükséges itt maradja. Hát én is ezért szolgálok. Érettetek, mert szeretlek titeket, mindenkit. Ha megtértél, ha nem tértél meg, ha régen tértél meg, ha nemrég tértél meg, ez az én szívemnek, ez mindegy. Mert Isten belém táplálta, mert őt szeretem a legjobban. Őt imádom, mert nekem Jézus a cél. Ez legyen mindannyiunknak. Amen.
Egy ének.